jó estét kívánok mindenkinek! Üdvözlöm Önöket a Magyar Teozófiai Társulat nyilvános előadás sorozatának novemberi alkalmán. Miskolci Gábor vagyok, és hát nem kisebb feladatra vállalkoznék, mint hogy az emberi fejlődésnek az isteni tervéből néhány mozzanatot, néhány állomást legalább fölvillancsak, amennyit tudunk erről egyáltalán is tudhatunk. És talán megmutassam, hogy hová tartunk. Nézzük, hogy miről lesz szó mostani alkalommal. Elsőként bevezetés formájában hát kicsit foglalkozni kellene azzal, hogy mit az emberi fejlődés alapkérdései. Mert hogy ez elég elválaszthatatlan attól, hogy mi az egésznek az értelme. Azután foglalkozunk néhány díjjal is. Talán megedül a hűszerszereig azzal, hogy itt voltak az előző létformák és az emberi lény születése, hogyan zajlott. Majd rátérünk arra, hogy mi az ember által elérhető cél. És végül a vége felé a fejlődés módjáról és a jelenkori bejárt útról szeretnék néhány hűszerszereig beszélni. Majd a tökéletes emberről, és az emberen búlva, mint arról is néhány gondolatot is érte, és szeretném közvetíteni önöknek. Hát csak kiabálás nem erősségem, meg tudnám hallható lenni a háttér is. Tehát ahogy a bevezetőben mondtam, először azt kellene megnézzük az isteni tervhez, hogy mi az, hogy ember valójában, mielőtt a férje fejlődésének kitaláljuk. Sokféle megfogalmazás lehet, meg sokféle elképzelés erről, de a teozófia azt vallja, hogy az ember az a lény, aki a legmagasabb rendű szellemiséget és a legdurvább, legsűrűbb anyagot az értelem által foglalja egységbe, és ebből a szempontból szinte lényegtelen, hogy az univerzumban hol történik. Mert hogy ilyen máshol is lehet, és minden bizonnyal van is. Csak itt a mi földünkön. És aztán egy pár szót értsünk arról, hogy mi lehet a létezés értelme. Bizonyára mindannyiunknak vannak elképzelései, vagy találkoztak más emberek hasonló elképzeléseivel. Hát mit jelent a legtöbb ember számára az élet értelme? Nagyon sokszor találkozni azzal, hogy elérjek valamit, különösen régenben, hogy az utókor emlékezzen rám, boldog legyek, azért létezem, üdvözüljek, hogyha vallásos emberről van szó, és még sok ilyen technológiát lehetne felhozni. Csak ezekkel az az egy dolog a probléma, hogy ha úgy az élet értelméről beszélünk, akkor valószínűleg nem helyes és nem észszerű, ha ezek az emberre szűkítjük el. Mert hogy van rajtunk kívül még számos más létforma is ezen a bolygón, és a bolygónkon kívül is, amit hallod meg érintőlegesen szó lesz később. Tehát kell, hogy legyen valami a létezés számára valamilyen általánosabb, minden más létforma számára is érvényes cél. Mi lehet ez? Ehhez egy kicsit belegondolnak, akkor talán ráébrednek és elhiszik, hogy minden létforma, amit látunk magunk körül, meg még amit nem látunk az is, a nagybetűs életnek a kifejeződése, a különbség az pusztán a tudatossági szint. Minden, ami él, létezik, az mind tudat. És minden létezőnek a célja az, hogy a saját létét kiteljesítse, tökéletességet elérje abban a létformában. Milyen út vezet a felé? Nézzük meg egy pár percben ezt is. Ezt a kifejezést, hogy evolúció, mindenki hallotta már. Darwinnak ez egy zseniális felfedezése volt, csak egy dolog hibázik ezzel, hogy Darwin egy kicsit, legalábbis a teozófia szemszögéből nézve, kifordítva közelítette meg a dolgot, mert úgy hirdeti, hogy az a fajta evolúció, amit a fizikai létformában látunk, az úgy véletlenszerűen a környezet hatására alakul úgy, ahogy. Ezzel szemben a teozófia azt vallja, hogy minden létforma a benne lakozó életnek, a benne kibontakozó életnek az eszköze. És ez a forma azért fejlődik, hogy a benne levő élet az jobban ki tudja magát fejezni, jobban ki tudjon teljesedni. És az ilyen módon előállt fejlettebb forma jobb kibontakozási lehetősége, több fejlődési lehetősége szolgáltat az életnek, amit hordoz, és az így fejlettebbé váló élet még jobban ki tudja magát fejezni, de miután elérte a következő, a fejlettebb forma határait, ismét elkezdi ezt feszegetni. És ilyen módon az élet és a forma folyamatosan kölcsönhatásban vannak egymással, egymást segítve fejlődnek. Ez egy lényeges különbség ahhoz képest, mint azt mondjuk, hogy a fejlődés az véletlenszerű hatásoknak az eredménye. És az is következik ebből, hogyha egy bizonyos formát, a benne lakozó élet kinőtt, mert hogy elérte annak a formának a fejlődési határait, akkor úgymond arra a formára nem lesz tovább igénylő, jelentkező, akinek arra szüksége lenne, ez a kihalás jelensége. A spontán kihalásról beszélek, nem arról, hogy kiírtjuk, bár az is lehet egy eljárás. Milyen fokozatokban zajlik ez a fejlődés? Talán megéri ezzel is foglalkozni néhány dolgot, néhány percig. Vannak, ugye mint az emberi fejlődésről beszélünk, arra koncentrálunk, tehát nyilvánvaló, hogy nem az ember formájával kezdődött az élet. Tehát vannak az emberit megelőző létformák is, és annak megvan a maguk célja, a maguk elérendő fejlettségi szintje. És ezek közül se sorolok fel mindent, csak azokat, amik nyilvánvalóak és láthatók meg is számunkra. Ezek közül az egyik, az első, az ásványi csoport lelkek virága, azoké a az életnek azon formái, akik ásványként jelentik meg magukat, fejezik ki magukat. Az ő szintjükön az elérendő maximum az a fizikai szintű tudatosság. És ennek a jellemzői a sűrűség, a keménység és a szépség kifejezési formák. Tehát, hogyha egy ásvány eljut erre a szintre, hogy reagál például a környezetére, lásd, kérül egy aktivitás, vagy hogyha mondjuk eléri a tökéletességet a kristály szerkezettel, egy kristály forma, akkor ő elérte azt a maximális fejlettséget, amit ez a világ adhat. És onnantól már majd egy másik fajta fejlődési régióba fog átérni. A következő lépcsője ennek a fejlődésnek a növényi csoport lelkek világa, illetve a hozzájuk tartozó formák. Ez megint egy roppant széles skála, mert ugye a legalacsonyabb szintű zuzmoktól, gombáktól kezdve egészen a legfejlettebb több száz éves életkorra képes fákig terjed. Ez a létforma már jóval magasabb szintű tudatossággal bír, érzékenység és az érzékelés képessége az számukra, ami a kitűzött cél. Bizonyára hallottak önök csodatlan a kísérletekről, amit bizonyítják, hogy a növények igenis éreznek. Fizikai behatásokat is éreznek, és veszik az emberi érzelmeket is. Nagyon sok ilyen kísérletet végeztek. És hát ugye a szépségről, mint elérendő célról, erről bárkit is alika kell meggyőzni, hogy a növények között sok olyan van, aki itt már talán először vakcinálnak. És hát a következő fokozat, amivel a legtöbb talán közeli kapcsolatban állunk, az állati csoport lelkek. Szintje, persze itt is nagyon széles a skála, mert a hadiától, vagy az ízpártól, vagy az egysejtűtől kezdve egészen a házi állatok kezdve, hogy csak így a kutyát így terjedve, a delfinek, így az is nagyon ismert a értelmi, magas szintű értelmi és érzelmi képességeink. Az ő számukra is már megint egy magasabb szintre lépünk, számukra már az érzelmek, sőt a gondolatok felfogása és kibocsátása is realitás. Tehát egy magasan fejlett házi állat, igenis veszi az emberi gondolatait, akinek van házi állat, azt hívhatja. A szépségről ismét nem tudom, hogy arra is meg kellene győzni, hogy a lovakat például, mert kutyákat is meg veszik alapul, akkor mindenki tudja, hogy a szépség az mennyire érvényes rájuk. És az állati csoport lelkek és egyedek köréből azután egy nagyon szép és misztikus folyamat, inkább történés az, amikor megtörténik az egyéniesülése egy-egy ilyen egyednek. És onnantól ő már nem fogja visszaadni a tapasztalatait az állati csoport léleknek, hanem megtartja ezeket, és majd alkalmas időben már emberi testet fogja. Hogy ez mikor lesz, abban most nem menjünk bele, valószínűleg ilyenek most már nagyon kevesen vannak, leginkább 2 milliárdot mindre kerülhet erre se a legtöbb állat esetében. Tehát ebből az állati csoportnál egy kiemelkedő egyedekből lehetnek azok az emberi csigák, akik valamikor majd későbbi világban emberként kezdik meg a fejlődési útjukat, és végigjárják többek között azt a fázist, ahol mi most vagyunk. Jó, tehát eljutottunk az emberig, valamikor sok száz millió évvel ezelőtt mi is. Mondjuk emberi létformával kezdik az állatok, vagy tekintsünk vissza mi a saját messzi múltunkra. Nézzük meg az emberi létforma. Később egy kicsit kitérek majd arra, hogy milyen fokozatokban zajlik ez az egész. Most itt 3-at tettem föl, amiről valamelyes fogalmunk lehet, abból a 7 fokozatból, ami az ember keresztül megy a fejlődése során, amiről valamelyes elképzelésünk lehet, kétszerű elképzelésünk. Az első 2-ről fogok beszélni, de képet nem lehet mutatni, ezt mindenkinek inkább a képzelő kéne vigye. A 3. fokozat az arról már hát réges-régen készült szobrok tanúskodnak, hogy hogy nézhettek ki azok az emberek, amit pedig szobrokról beszélni. A 4. fokozat az, akinek a képviselői ennek az ember verziónak a képviselői ma is élnek, láthatóan már elég jó hasonlít a mostani emberre, és hát a jelenleg a világot és azt mondom, hogy benépesítő, mert inkább a fejlődés fő sodrát képviselő lenne a típus, az megjön ismerik a képet. És van még 2, akiről hát igazából semmit nem tudunk, csak elképzelésünk lehetnek, ők még a messzi jövőben vannak. Majd ilyen szót arról, hogy mi lehet arról is fogok fejteni később. És hát akkor nézzük, hogy mi az, mi lehet az az elérendő fejlettségi szint ebben a világban, amiben most mi legyünk, sőt, ebben a láncfejlődésben megyünk. Tehát mondjuk úgy, hogy ezen a Földön mi az elérendő fejlettségi szint az ember számára. Ez pedig nem más, mint isteni képességeinek a maradéktalan kiteljesítése és a felismerése annak, hogy mindenek, nem csak mi magunk, és nem csak ezek egy kis szó szerint mindenegy, hanem minden létező ugyanannak az egy valaminek a fejeződése. Ez persze most még nagyon kulcsán hangzik, meg ezt úgy észrel érzi és fölfoghatja az ember, hogy lehet ilyen, de átérezni talán elég nehéz. Minden esetre ide kell majd eljutunk, és már meglehető is szép számára is jutottak ide ember. Ami ebből következik, az akaratnak egy olyan foka, ami már a mindenhatósággal egyenértékű. A bölcsességnek olyan foka, amiből azt következik, hogy az ember, ha eljutott ide, akkor gyakorlatilag mindenhol jelen van. Nem csak ott, ahol a tisztelő este. És az értelme olyan fokra fejlődik, ami már a minden tudásra egyenlő. Mondhatjuk tehát azt, hogy Isten lét. Az ennek a mi most terébe nézünk, amit el kell érni, és nagyon sokat nem is fogunk érni, mire ennek a láncfejlődésnek vége szakad, vagy mire ez a mi körzünk eltűnik a szívünk. De hogy ideig eljussunk, az úgy nem véletlenszerűen történik. Tehát ami történik velünk, meg amit mi magunk csinálunk, amiről azt gondoljuk, és hát közül kevésbé igaz is, hogy szabad akaratunk, szabad választásunk kell azt mondanánk. Hát az egészet alapvető kozmikus törvények szabályozzák, ezekből itt most nem csak ennyi van, de még van, ami döntően az emberi fejlődésre érvényes. Ezek közül az első a reinkarnáció, aminek a lényege az, hogy addig a fejlettségi szintig, amit itt az előbb elmondtam, kvázi isteni létig, az úgy nagyon sok testetöltésen keresztül vezetnek, hogy mennyi arra meg egy másik ilyen sor kerültünk, hogy minimum mennyi. A másik ilyen a karma, az ok-okozat törvényei is mondhatnánk. Ha bármit teszünk, annak a következményeivel szembesülünk együtt. Akár jó, akár rossz tettünk. Sőt, én azt is mondanám, hogy teozófia azt vallja, hogy nem csak a tetteinket, de a gondolatainkkal is. Azokra is számot kell adni, azokról talán még inkább. A karma tulajdonképpen a testetöltéseink hibáival szembesít. Így tanulunk ezekből. A dharma, az harmadik ilyen törvény, amit talán is lehetnek fordítani, hogy egy-egy testetöltéshez kitűzött feladat, amit akkor kell elvégezni. Tehát az embernek azt kell elvégezni, és nem azt, ami a másiknak a feladata. Nagyon sokszor az ember azt akarja csinálni, amit a példaképe, pedig nem biztos, hogy ez a törvény. És végül a periódikusság törvénye, amely azt mondja, hogy minden ismétlődik. Megnyilvánul, majd újra feltűnik, és ugyanazt az utat végigjárja, csak egy magasabb szinten. Tehát a fejlődés az nem egy lineáris valami, hanem ilyen csavarvonal szerűen megfölteni egyre magasabb szintekre. És most egy rövid felvezető a fő vonalaknak a fölvázolása után nézzük meg, hogy mi az emberi fejlődés útja sematikusan. Ilyen fázisokon keresztül vezet. Az első kettő, amiről tényleg csak néhány szót akarok ejteni, vannak ilyenek, hogy fejlődési rendszer, ami most nem akarok ebben nagyon belemenni, majd nem sokára megjelenik a Pavel sorozatnak az utolsó kötete az életfejlődési naprendszerben. Abban ezt részletesen kifejti az író, hogy mi a fejlődési rendszer. Most abban nem megyünk bele. A kérdések idején az egyszerűen marad még idő, és erre vonatkozó kérdés van, akkor ott még egyetek a szög, de ez most nem tudja bele a programba. Maradjunk abban, hogy minden fejlődési rendszerben van 7 láncperiódus, sok milliárd évrétek érik láncperiódusonként. Minden láncban 7 kör, minden körben 7 bolygó, amelyek közül a földre is. És minden ilyen bolygó periódusban, ami egy bolygónál töltött időtartamot jelent, és most érünk oda, amivel igazából itt most foglalkozunk, a kozmikus sémában, minden ilyen bolygó periódusban, amiben most itt a Földön vagyunk, 7 gyökérfaj van, amik tulajdonképpen nem mások, mint az a fejlődő emberi halnak a fő verziója. Most aki számítás technikában járatos, az valószínűleg gyorsan nyilvánvalóvá válik, hogy mi lehet a gyökérfaj az ember vonatkozásában. Minden gyökérfaj további 7 alfajra bomlik, ezek az egyes verzióknak a fő jellemzői hivatottak kiteljesíteni. Lesz szó arról, hogy mik ezek a fő jellemzők. És minden alfaj további 7 nemzetre bontható, vagy nagyon bizonyos jegyekben egyetünk még csoportokra, és így tovább, és így tovább. Szinte gyakorlatilag nincs vége ennek a felbontásnak. Persze valahol van vége, de igazából lehetne ezt folytatni nagyon sokáig, a 7-es osztást. A gyökér és alfajok egymást követik, egymásból ágaznak ki. Egy-egy gyökérfaj mind az ön megelőzőből ágaz ki, és utána hosszú ideig még párhuzamosan élnek egymás mellett. Tehát különböző verziójú emberek, azok közül sokszor még három különböző verzió is együtt él a dolgokban. További fontos összetevő, hogy mindegyik alkalmazban igenis sokszor festetődik. Tehát szinte kivételnék, az nagyon fejlett kell, hogy legyen, akinek elég egy festetődés, egy alkalmazban az összes tanulóvalót elsajátítani. Ilyen nem is tudom, hogy van. Tehát elég sokszor. Aki nem tud lépést tartani a fejlődésre, tehát az alfaj élettartama alatt képtelen a szükséges tudást megszerezni, a szükséges tapasztalatot beindítani, annak a fejlődése felfüggesztődik. Tehát gyakorlatilag ő beszünteti ebben a bolygóperiódusban, vagy ebben a láncperiódusban az újjászületések sorozata. Felfüggesztődik mondjuk, mint ahogy tudjuk meg. És ő belőlük lesz majd egy későbbi világban az, aki a sokat tapasztaltabban, és aki így a fejlődés vezetőjele jelent. Mert ő egy korábbi periódusban már egy csomó tapasztalatot begyűjtött, amit az akkori fiatalok egyáltalán még nem rendelkeznek. Tehát így lesznek az utolsóból a első. Csak közel eltelik néhány milliárd év, tehát nem beszélünk. Még egy fontos dolog tartozik ide, hogy minden egyes gyökérfajnak van maga úgymond kontinense, de ez nem abban az értelemben kontinens, ahogy manapság ezt használjuk, hanem inkább a szárazföldi eloszlás mondanám kontinensnek az angol. Tehát egy adott szárazföldi eloszlás tartozik egy gyökérfajhoz. És amikor az életciklus a végéhez érkezik ilyen gyökérfaj, akkor elég nagy felfordulások szoktak következni, mert az a szárazföldi konstelláció összeállít és átalakul. És valami elég jelentősen más alakul ki. Hát ilyenek történtek korábban már néhányszor, amiről több-kevesebb emléket megőrzött a hagyomány, azok Lemúria és Atlantis, illetve azoknak a pusztulása. Hát néhány képet mutatom ezekről is, illetve amiről úgy tudjuk, hogy így nézett ki. Tehát most vagyunk ebben a bolygóperiódusban, ami mellesleg a negyedik lánc, negyedik körének, negyedik bolygója. Hát olyan szépen pontosan a közepén tartunk a hét lánctól álló sorozatnak. És ebből néhány dolog következik, de erre most megint nincs időnk kitérni. Akárhogy is legyen, nézzük meg, hogy ebben a bolygóperiódusban, amiben most mi vagyunk, milyen utat jártunk be. Most persze csak nagyon változatosan. Kezdve az első gyökérfajjal, vajon milyen lehetett. Ugye képet nem tudtam mutatni, hogy jól emlékezni. Ehhez a környezetéről is kell néhány szót ejteni. Erről annyit lehet tudni, hogy amikor az első gyökérfaj megjelent a színen, elég régen, mindjárt idővel ezelőtt, akkor a Földnek még nem volt szilárd felszíne. Több ezer, de a legjobb esetben is több száz fokos hőség uralkodott erről. Ebből következik, hogy az az ember, az nem lehet a célja, mint amilyenek most mi vagyunk. Akkoriban az ő kontinenséről, hát persze sokat nem tudunk, hát szilárd felszínű, milyen nehéz is kontinensről beszélni. De akárhogy is, ahol ő élt, az az ember, ha ezt úgy hívják, kiszívták, ma is úgy hívják, hogy elpusztíthatatlan szemtől. És ez az ember, vagy inkább ennyi ember kezdeményezés, most nagyjából olyan 150 millió évvel ezelőtt időszakról beszélünk, amikor a Földi nézett ki. És hát persze nem lehetett nyilván fizikai teste olyan formában, amilyenben most nekünk van. Így szállít egy éterikus testvérek, óriási méretű léleket kell elképzelni, mert emberszerű árnyak úszkáltak a kordoló folytó atmoszférában, esetleg több száz méteres méretűek. Hát a képzeleti pedig is hogy nézhetett ki. De hát persze ezeknek a léneknek nem volt egy élete. Hát, az ő igazi lényük az olyan magasan az ő a testféleség fölött lebegett, hogy kapcsolata a kettőnek alig volt. Hát a valódi isteni szintű az ő ember, az nagyon keveset értett abból a környezetből, amiben az a felső tökéletai ember létezett. akkoriban még nem létezett a halál, de hát ahogy mondtam, fejletlen érzékei voltak, nem sok kapcsolata volt a külvilággal ennek a lénynek. Nem volt nemesen, a szaporodás az osztódással történet, úgy, mint a sejteknél. És a gyökérfajoknak van egy olyan nagyon fontos feladata is, hogy az emberi érzékszerveket kiteljesítsék. Ez egyik különbség a célkiküldés a gyökérfajok között. A külvilág felé tehát ennél az első alfajnál kezdett el kialakulni a hallás képessége. Nagyon érdekes egyébként, ha megnézzük a sorozatot, mert sorozatot hallgatjuk végig, hogy miért ez a sorozat. Tetszőlegesnek tűnik első rámérésre, mert csak gondolják végig, hogy a frekvencia tekintetében, erdési frekvencia tekintetében is nézzük ezeket. Akkor már kettő szállat egyre magasabb rendszerűsi frekvencia felfelé a gyógyulás a világában. Ugye legalacsonyabb a hanghullám, mint a fekete, nagyjából úgy van hangi a világban is, a néhány hertzre, néhány száz kilohertz, meg a hertzik kezdődik. A világ, a többi az már kezd fölfelé menni. Tehát ez még egy primitív testtel megáldott lény volt, igazából a fizikai testtel nem is volt. A legdurvább rejtések fogására, érzékelésére volt képes. És a fő célkitűzése az, hogy valamilyen módon kezdje fizikai kapcsolatot találni a világgal, és kezdje sűríteni a testét, mert hiszen ahhoz, hogy ezt az isteni célkitűzést elérhesse az ember, ehhez egyebek között arra is szükség van, hogy a létezésnek, a valóságnak az összes síkján aktív és hatni tudó legyen. Hát ez le kell szállni a legmélyebb fizikai szintre is, és azt is úgymond az uralma alá hajtott. Tehát azt a testet, amit ott visel, azt is engedelmes eszközévé kell tenni. Amíg valaki a legalsóbb szinten nem képes erre, addig nem tudja azt a isteni kérdőzést megvalósítani. Hát feltek múltak a 100 millió, az évmillió, bocsánat, azért 100 millió nem múlnak olyan gyorsan, de azért néhány 10 millió év elteltével ez az első gyökérfaj kezdett átalakulni valami mással. Ugye körülbelül 120 millió évvel ezelőtt megjelent egy újabb emberfaj, és ekkor már a földet is kezdett átalakulni, a felszín kezdett fűrni, most már ilyen gyurmaszerű volt nagyon sok helyen, néhol még a víztorrás töntje alá is csökkent a hőmérséklet, és hát a primitív növényi élet jelei is kezdtek megmutatkozni. A vége felé a periódusnak már ilyen kvázi trópusi klíma lehetett a Földön, de ne hallják képzeljenek el, mint az Amazonas vidéken, mert nagyon más világ lehetett akkoriban. Semmiben nem hasonlított szinte mostanira. Az a kontinens az Hyperborea nevet kapta, ennek viszont már vannak maradványa is. Tehát például Grönland, illetve majd a későbbi térképen mutatott részeket, de sok más területek is, különösen a Földnek az északi régióiban, ott még megvannak ennek a kontinensnek a maradványai. Ez a gyökérfaj, illetve ez az ember kezdemény, mert hát eleinte legalábbis mindig csak ember kezdeményről beszélhetünk, ez mindig óriási, de már azért kisebb, mint az elődje, ami nagyon érdekes módon a fejlődését úgy alakult, hogy azok az emberek, akik az első gyökérfajban kvázi emberek voltak, mondjuk ők nem haltak meg, hanem elkezdtek egy sűrű burkot vonni maguk körül. És ilyen formán átalakultak a második gyökérfaj emberévé sok 10 millió év folyamán. És az eredmény valami egész érdekes képződmény lett, amire a legtalálóbb nevet Lalasztini adta, ami azt mondta, hogy valami a kutyibacskók. Idővel már úgy kezdtek ilyen kitüremkedések megjelenni, később a végtagok születtek, aztán jött egy olyan fázis, amikor úgy alakultak a dolgok, hogy többnyire az egyik végével előre haladt ez az ember kezdemény, és akkor az lesz a feje. Tehát nagyon lassú fejlődést kell itt elképzelni. És hát itt már beszélhetünk színről is, mert ez már azért a fizikai világ jellemzőjéről beszélünk. Az, ennek a lénynek a külső színe talán nem helyes a bőrnek mondjuk, de mondjuk egy aranysárga színűre. És itt már megjelent a halál, amennyiben ugye a fizikai teste volt ennek a lénynek. Tehát olyan külső behatás érte, amit a fizikai testet roncsolta, akkor igenis úgy meghalt. Még ez a lény is ilyen kétmenyű volt mondjuk így, és bingózással szatolva. Hát nem osztódással, hanem ilyen kisebb részek, kitüremkedések jelentek meg benne, aztán azok szépen leváltak, és önálló életet kezdtek élni. De a nagyobb egység azért megmaradt, hát nem osztódásról van szó az előbbénél, hanem inkább egy már bingózás. A mai élővilágban is ismert ez a jelenség. Hát az alacsony rendű élőlények mindet utánozzák. A külvilág felé további kapcsolat felvétele született, amennyiben ez a lény már az érzékelés, tehát a bőrével, a testének külsejével képes volt fölfogni a külső embereket, mint a tapisztást. Azt már észrevette, ha egy mondták, hogy megégették. Tehát ilyen értelemben már fejlettek volt az érzékszervilegszer. Tehát ő tovább is. Tehát nem kell azt gondolni, hogy akkor itt a hallás itt megregett azon a szinten, ahol az első faj már volt, mert a második tökérfaj az tovább fejlesztette a hallást is, és akkor minden tökérfaj valami további lépés, valami további tökérfaj az igaz. Ami előtte volt, azt ismét tovább fejleszti, de a fő feladat az minden tökérfajnak a saját lépésnek. Ekkora tehető a hangadás kezdete. Ez a világ lesz az, ez az időszak, amikor némaságból elkezdtek a hangok kibontakozni. És ebben az ember is kivett fel részét. A térképítés tulajdonképpen nem sokat változott az előzőhöz képest. További egyre szorosabb kapcsolatteremtést kellett megvalósítani a külvilággal, és a testét tovább sűríteni. Megjegyzendő, és ez egy külön érdekes téma lenne, sokakat talán meglepődünk közül, hogy ez az ember volt az emlős állatok őse. Tehát nem úgy van, hogy a majomtól származik az ember, minden emlős állat az embertől származik. Csak egy nagyon-nagyon régi periódus volt. A harmadik fokozat, egy harmadik emberfaj, az a lemúriai gyökérfaj volt. Hát ő körülbelül 30 millió évvel ezelőtt kezdett kialakulni, és így a 4-4,5 millió évvel ezelőtt zárult a periódusa. Hát nem azt jelenti, hogy ma nem találni még olyan embereket, akik közeli rokonságban állnak vele, de valahol meg kell húzni a határt. Hát azok volt valahol 4-5 millió év környékén, amikor is a kontinentális szerkezet is alaposan átalakult. De akárhogy is legyen, a Föld ekkoriban már szilárd felszínnel bírt, viszont továbbra is erős volt a vulkáni tevékenység. Ezzel együtt már gazdag növény és állatvilág volt. Persze azért ezek még nagyon más viszonyok. Majd mindjárt az embernél rátérjük, hogy hogy nézett ki az az ember, bizonyára csapikban bekövetkezik. De előjön az, hogy ez képtelenség, ilyen testet nem lehet fordulni. Na mindjárt oda is eljutunk, tehát lényeg az, hogy ekkoriban következett egy klímaváltozás. Addig örökös tavaszban volt a Földön. Megint csak furcsaságnak hallhat, meg legyintett sok ember. De ez azért volt, mert a Földnek a tengergyőrése, az ekliptika síkjára az nem így nézett ki most. Ezekben a régi időkben a Föld forgástengelye az ekliptika síkjában volt. Az is volt egyszer a Földnek, ami állandóan megsütőzlendőt. Csak hogy ekkortáj a fejlődés megkövetelte, hogy ezt a kényelmes állatot, hogy állandóan tavaszon, lényegidő, meg nem érnek semmilyen kemény külső behatások, ezzel valamit csinálni kellett, mert így nem volt elég a fejlődésnek. És akkor bekövetkezett az, hogy akkor a tenger kicsit billentsük meg, és ekkor jött a klímaváltozás, és az emberek, meg az egész állatvilágot megismerte a havat és a fagyot. A forróságot, amikor épp olyan érszak volt. ez persze alaposan átrendezte a teljes élővilágot, viszont sok változást kényszerített és sok hasznos dolgot. Az a kontinens, amin ez mindez zajlott, ez a Lemuria nevet kapta, meg ma nagy maradványai Ausztrália, Madagaszkár és a Húsvét szigetek. Az a kép, amit mutattam, a Húsvét szigetek szobrai egyike, de majd mindjárt arról is beszélünk. Nézzük meg, hogy az ember hogy nézett ki. Ezek mindig hatalmasak voltak, tehát ilyen 7-8 méter magas óriások, a Cyclopsok legendája, az tulajdonképpen róluk szól. Ez nagyon gorilla-szerű külsejük volt, hogy leginkább arra emlékeztettek, és nem volt még szilárd csontozatuk. Tehát ilyen zselés sportos szerkezetű volt első időben a testük, és körülbelül az ötödik alfajra alakult ki egy ilyen merev csontozatú test, ami már lehetővé tette a felegyenes ötéljárást. Addig ilyen nézkörülát, kúszkolat kiöltődött. A bőrszínük ilyen barnás, kékes-fekete, későbbi alfajoknál a vége felé már kékes-szürke bőr volt, és jellegzetes jegyük volt úgynevezett tojás felé, ami annyit jelentett, hogy alul teremélyesebb volt és fölfelé keskenyedett. És a kolbászfoglyok, a másik ez a kiugró, viszonylag alacsony foglyok. A szaporodási módok ekkor ismét léptek egyet előre, kezdetben az izzadással szaporodás történt, az idézőjelben izzadással. A jelenség hasonló az izzadáshoz, csak nem verejtéket izzadtak ki, hanem a testüknek egy bizonyos darabját. Csak a bimbózáshoz képest ez a darab már jóval kisebb volt, és sokkal többször történt ilyen, mint a bimbózással. Aztán az idő teltével kezdett a fejlettebb szaporodási módon felé haladni a fejlődés, később ez átalakult a tojásrakássá, majd kb. 11 millió évvel ezelőtt befejeződött az embernek a nemek szétválása, és az állatok már is megkezdtek a fejlettséget elérték. Ez olyan 4-5 millió évet vett igénybe a nemek szétválása, és hát nem egy időben zajlott a föld különböző területein. Külvilág felé ismét egyre több hatunk jön az ember számára, amennyire a látás képességét megtanulta. Ez egy nagyon érdekes dolog, bizonyára emlékeznek, hogy a Cyclopsoknak egy szeme volt. Hát ezeknek az embereknek is eleinte egy szemük volt, de az a szem az nem annyira a fizikai világot látta, hanem kriminált világokat. És nagyon érdekes, hogy azt mondják, hogy nem volt, az ő számára nem létezett távolság. Ugyanolyan jól látta a Marsot, mint a távoli csillagrendszereket. Nehéz elképzelni a szemát. De később a fejlődés úgy hozta, hogy ebből viszonylag kevés haszna volt, és azok az egyedek választódtak ki, akik, hát hogy mondjam, közelebbre láttak. Nem láttak olyan messzire, meg nem látták a szociós csillagokat, viszont közelre jól láttak, és az apró részleteket is meg tudták különböztetni, ezeket a színeket látni. Itt erre volt szükség. És szép lassan ez a fajta finomabb világunkban való látás, hogy eltűnt a szintről, és átadta a helyét a fizikai világ észleléséhez szükséges szemeknek, amikor aztán még is kettő lett, hogy a térlátás is megjön. Ekkor mi a tehetünk a beszéd szerkezetnek a felfedezésre az ennek számára, hogy az előző fajnál valóban szó, hogy a hangadás itt már a beszéd kezdete. Kezdetben itt csak magánhangzókkal fejezték ki az érzéseiket, aztán egyes szavak kezdtek kialakulni, később a primitív mondatok. De hát az eredmény nagyon kezdetleges kifejezési forma volt.
Viszont az ő számukra a térkipülés, a kinyitottás sűrítése az egész jóra következett a vége felé már. De volt még egy dolog, amit így következett be, tehát igazítás fordulóban az emberi fejlődésben ez a harmadik faj volt, amiben itt kezdődött meg az önvizetes elmi megjelenése. Tehát itt
ébredtek rá, hogy ők egyedek, önálló, tehát így tudták meg, hogy ők mások, elkülönülnek a környezet. Persze ez is nagyon hosszú idő alatt történt meg, és nem is mindenkinél, de ide ekkorra tehető a tömeges megjelenés. És ekkor voltak az első városok, és a művészet a kezdetei is. Ennek a nyomai Ceylon szigetén, nem, bocsánat, Madagaszkár szigetén lehetne felfedezni. Illetve a Rusvét szigeteken is, ott is azok a szobrok, amiket néhány száz évvel ezelőtti benszülötteknek tulajdonítanak, azok igazából a harmadik fajnak az emberét ábrázolják, és abból az időből jelölt. Ide tettem egy térképet arról, hogy azt szerint a tisztállától szerint, aki erről a világról beszámolt, hogyan nézett ki Lemúria abban az időszakban, amikor a fénykorát értek. Ezek a stílus részek azok, amik hogy talán 10 millió évvel az előtti állapotot adnak, ezek a szűrkők, ezek azok, amik az elpusztíthatatlan szerencsét a világnél. Nem, bocsánat, kibernél maradják. De ezek már akkor is megvoltak. A szürkével bejelölt területek, illetve hát sok közülük már nincsenek. Itt azért, ma semmi nincs csak fekvőnek. De hát ott valamikor kontinens volt, és valamikor nagy lesz is. Majd rátérjük el, és a művére. És aztán hát volt pár nagy felfordulás a harmadik gyökérfa idején, egy kis átrendeződött a föld. Egy későbbi periódusra aztán már így volt a kommentális leosztás. Hogy ez pontosan mikor volt, az nehéz megmondani a térkép rajzolója, illetve a feljegyzéseknek a rögzítői, azt nem mondta. Feltehetően olyan 5 millió évvel ezelőtt, hiszen 4 millió évvel ezelőtt volt körülbelül a lezárulása a harmadik fajterületésére. Na és amit említettem, a Húsvét szigeteknek a szobrai. Erről azt közölte, aki ott a dolgozba belevált, hogy a Húsvét szigetek az része volt a lemúriai kontinensnek elsüllyedt, de aztán későbbi periódusban ismét a felszínvel elterett, és magával hozta a szakkori időknek ezeket az emlékeit. Meg hát a méretek. És hát ma a kutatók azt mondják, hogy ezek hát a mindenféle isteneket, meg ősöket ábrázolnak, és azért nagyok, hogy tudom én. Nem, hát ez valójában akkor átkozik. Negyedik gyökérfa, haladjunk tovább az időben, az ő kialakulása kb. 5 millió évvel ezelőtt kezdődött. Nagyjából a harmadik gyökérfa, a hetedik alfajából ágyasztatható ki. Akkorra érte egy olyan fejlettségi szintet a harmadik faj, hogy abból a negyediket már tovább lehetett vinni. Hát ez durván 5 millió évvel ezelőtt a terető. És ennek az ember verziónak a képviselői tekintetnek ma a földvédességének a nagyobb részét. Habár mostanra talán már nem. Indíja nagyon nagy szaladék a védvédességre. Később nem feltétlenül lehet betartozni. Kontinensük Atlantis volt, ennek maradványa, hát ennek utoljára fölmaradt egy utolsó darabjából, hogy azok szigetek környéke lehet. A Föld az már eléggé hasonló volt a mostanihoz, bár a szárazföldi konstelláció az nem. Tehát az éghajlati viszonyok igen, mert a tengelygyőrés az már nem volt tovább, de nagyon sok elgyőrgesedési periódus volt azalatt a több millió év alatt, ami a negyedik gyökérfajé. Tehát nehéz azt mondani, hogy olyan klíma volt, mint ma, mert hát azt kell kérdezni hozzáfelelni, hogy mikor. Nagyon sok jégkorszak volt ebben az időszakban. Az ember, az is hát egy folyamatos csökkenés, amit látunk, mióta az ember megjelent a korrigó periódusban. száz méteres méretektől jönnek a járók. A negyedik fajt kezdettek olyan 3-4 méteres óriásokra ment az össze. Hát vannak bibliai hitalások szép számmal ilyen óriásokra még. Ugye más nem nincs, csak óriások. Találhatunk szép szám olyan képeket, ahol Dávid és Góliát csatáját ábrázolják. A valányok ezeken a képeken nagyjából megfelelnek a valóság. Hát ő még ilyen apalancs ember volt. Ami aztán a nép millió századnak során a mai testméretre csökkent. És hát a szaporodás pedig utána nem változott. Ugyanilyen két millió is. A bőrszín a korai negyedik főfajnak, negyedik főfaj első alfajon fekete bőrű volt, ez a bőrűsod. Aztán szép lassan kezdett hát világosodni ez a bőr. Előbb vörös volt, mert a sárga bőrű embertípusok jelentek meg, és az emberiség jelentős része ma is ehhez a sárga bőrű embertípushoz tartozik, tehát a negyedik fajhoz. Ez a faj volt, ez a világhoz hozta az ízlődés. És ez szoros összefüggésben van azzal, hogy mi volt a célkitűzés ennek a fajnak a számára. Nem volt már a fizikai test az úgy, ahogy megfelelt, külsejébe, sűrűségébe. Most már a vezérlőrendszer jobb soron, az idegrendszer és az érzék és az érzelemvilág kifejlesztése. Ez nagyon passzol. És hát ezt olyan jól csinálták, az érzék és érzelemvilág fejlesztését, kifejlesztését, hogy azok a pszichikus képességek, amiket még a harmadik alapfajból átkoztak, elég sok finom behatás vételére voltak alkalmasak a harmadik alapfaj, hiszen így kontrollálta őket a vezetési gondolatokat, érzelmeket árasztott ki felénk, akik ezt a harmadik fajnak a még alig-alig tudatos vagy tudat nélküli emberét így irányították. Na ebből még a negyedik fajban elég sok átjött, ilyen behatások érzékelésének képessége. Tehát ők még a rejtett világokból érzékeltek és láttak a dolgokat, és hatni is tudtak. Persze, hát ugye az erkölcsi érzékat még nem egészen átott, ahol kellett volna, úgyhogy papírforma szerint elkezdték rosszra használni saját önző célokra ezeket a képességeket és ezt a tudást, ami odáig fajult, hogy az egész emberi fajnak a fejlődését kezdte veszélyeztetni ez a terjedő, gyorsan terjedő és elbújuló gyakorlat. Így aztán nem volt más megoldás, mint hogy nem is egy, hanem több alkalommal is szopára víz. Hát olyan természeti katasztrófát, amit ugye eltűntették az egész civilizációt, legalábbis azokon a területeken, ahol a leginkább elhagyatkozott. Egészen odáig, hogy több ilyen nagy katasztrófa során egész Atlantis eltűnt, és az okkult tudás elveszett. Tehát, ami visszamaradt, és azóta is, akik ezt a tudást birtokolják, nagyon szigorúan őrzik. Mert azóta igazából az ember nem lett erkölcsileg is fejlesztett, hogy továbbra sem lehet rábízni ezt a tudást, mert ugyanúgy visszaérünk vele, attól tartott mindenki az akkor idők embere. Néhány szót arról, hogy hogy nézett ki ez az Atlantis, csak utólag megkisztem meg a két témát most. Tulajdonképpen, amikor Atlantisról beszélnek legtöbben, akkor csak valami szigetről beszélnek, aztán a végén mutatja meg, hogy hova fog fajulni, még a divaradatlan volt, de valamikor, hogy egy millió évvel ezelőtt így nézett ki. És a kultúra központja, a pillanatok központja az, hogy nagyjából ide volt szerepül. Ezt a volt ezt még sok más része is a világnak, de nem ott volt a kultúra és a haladás központja, hanem az nagyjából ide volt. És hát ez kb. 1 millió évvel ezelőtt, ekkor volt a fénykor a atlantiszi kultúrának. Aztán, amikor elkezdtek durvulni a dolgok, és az első pofon bekövetkezett, akkor kicsit átrendeződtek a viszonyok. Nézzék meg, hogy
vagy Európából, akkor még volt, a Lánzsulából, még volt például, akkor volt ugye millió évvel ezelőtt, és akkor a változás után egy kicsit kezdtek átrendeződni az Európát, Európa egy oldalét, a szárazföldet, Afrikában is egyre része, felemelkedett a Szahara jó részágyi lakó, tenger alatt volt, és hát Ázsiának jelentőség is tudja felemelkedni. De ez itt
ez úgy 200 000 évvel ezelőtt kiállapotott, mint a... Hát a helyzet valamelyest javult egy időre, aztán megint csak lecsapott a bárt, akkor kis a számunkat hasonlítani a mostani állapos a nézetet. De ami a lényeg, hogy az egykori nagy Atlantiszi körülbelül a központja, az két szigetre korlátozódott. Ez kb. 80 000 évvel ezelőtt kiállapotott, mint ezt. És hát persze az emberiség újra előre kapott megint, elszaporodott, és hát visszatért a korrekt gyakorlathoz. Megint továbbra is rosszul használták azt, amit tudtak, és nem közben veszélybe sodorták az egész fejlődését. Úgyhogy ismét lecsapott a modulérdát, és akkor már csak ez maradt a szakmából, mint egy köszönjük a szigeten. Ugye itt akkor látták, Afrikának a északi részén, hogy feljön át, ha valóban egy fegyverből is mire felülja. Csak egy nagy sziget, úgy mert Algériai szigetből Észak-Afrikából is ismert. És hogy Ázsiában még tovább is nem felvettek. És hát a vége a dolognak pedig az volt, hogy a Tengernis is elsüllyed, ugye számításon került 9567-ben talán. És ezzel lett vége az Atlantiszi Birodalomnak, és a legutóbbi írások azok igazából erről emlékeznek, az Atlantis pusztulására, ennek a szigetnek a pusztulására. Pedig Atlantis ennél sokkal több volt, és sokkal korábban, mint azok az utolsó írások kitérnek rá. Ezeket a British Museumban van egy Troánó kézirat, Közép-Amerikában találtak meg, ami leírja az Atlanti pusztulását. Hát minden esetre a negyedik gyökérfajnak a fénykora az az atlantiszi időszak volt. Ezzel nem zárult le az ő fejlődésük, mert még azért a 6. és 7. gyökérfajok még azután komoly fejlődési pályát jártak be. Hát ugye a 7. gyökérfaj, a 4. faj, 7. bocsánat, a 4. gyökérfaj, 7. alfaj, az ugye Kína, Japán. Akik még most mondhatjuk, hogy vagy nem olyan régen volt egy hatalmas birodalom, ugye a Japánról beszélünk, vagy most építik ki gazdasági alapokat a Kínáról beszélünk. De közben 80 000 évvel ezelőtt elkezdődött a 5. gyökérfajnak a felemelkedése, illetve azt az ő pályájára bejárni. Hát akkor ugye olyan nagyon nem voltak mások körülmények, mint most. Pontosabban az időszámításunk előtt 75.027-ben is 9564 bekövetkezett katasztrófákért rendesen rendet vágtak a Földnek az állat és a növény világába, de a szárazföldi konstelláció azóta nem változott. És az éghajlati viszonyok sem. A mai emberről a sokat elmondjuk mondani, hogy a testvére katolozás. Ami jellemző változás még az a világos kör. Hát folyamatosan egyre világosabbá vált a fejlődés során a bőrünk, kivéve a második fajta ugye a sárga volt. A külvilág felé a 4. fajban megteremtett ízlelés felé terített a szabadás is. És van még 2, ami jön meg később lesz. Ami ennek a fajnak a jellemzője, ami itt kezdett igazán kibontakozni, az az analitikus gondolkodás filozófia. És ez a jellemzője, amit a pontszolgatás, összehasonlítás, a különbségek felismerése. Az
igazából csak ennek a fajnak terén kezdett kialakulni az elméleti tudomány. A negyedik fajban is döbbenetes dolgokat tudtak már, amiket ma meg már nem tudunk. Olyan ötvözeteket, meg eljárásokat, meg gépeket, meg anyagokat találtak ki, amikről már fogalma sincs már az emberiségnek, vagy még. Mert valószínűleg újra rá fogunk jönni ezekre. De az nem elméleti alapokon történt ezeknek a felismerése, hanem csak a módszerűkön a rejtett tudásból, a rejtett tudásban csatolva, hanem inkább kísérleti módszerekkel. Tehát a negyedik fajnak az Atlantis fénykorában nem volt erőssége a rendszerezett analitikus gondolkodás. Inkább kísérleti alapon csinálták, amit csináltak, de azt hiszem nem jól csinálták. Az ötödik faj viszont egyben jó. Elkezdte ezt az elméleti tudományt művelni, és hát ez nem véletlen, ugyanis a fő célkitűzés a ötödik faj számára az elmefejlesztése, aminek egy mellék útja az, hogy a különbözőségek hangsúlyozására kezdtünk rámenni. De azért vannak biztató jelek is, tehát nem csak egymásnak esünk és a különbözőségeket használjuk. Azért vannak említett jelek is. Tehát ókori birodalmakra vagyok arra gondolunk, bár azok is már kérdőviszerűsök voltak jelentős részben, de ekkoriban még a birodalmak azok valamilyen kulturális és gazdasági érdekszövetség nem tényleg egyszerűen célszerű volt. Ezt idővel, ha visszagondolnak a modernkori történelembe, akkor kezdtük felvállalni a egyéb dolgokat a nemzetállamok megjelenése. Aztán valahogy ezek a szövetségi rendszerek egyre inkább valamilyen ideológiai alap mentén, gondolatok mentén, eszmék mentén kezdtek szerveződni. És valahol a 20. században következett először a Népszövetség, aztán az Egyesült Nemzetek szervezete, emberjogok deklarálásának történt, aztán létrejött az Európai Unió, mérföldkőjelentőség fejlődésében, mert még az Egyesült Államok is már is egy állami szövetség volt, de az nem volt, az végül is valahol csak egy érdekszövetség mentén és azonos nyelv mentén, viszonylag homogén kultúrák mentén. Az egyedek voltak, akiket integráltak egy országba, egy kultúrába. Az Európai Uniónál pedig nemzeteket, országokat integráltak egy rendszerben. Aztán ennek a tünete a NATO, a globalizáció. A legjobbról azt lehet leszírni, hogy valahogy a társadalom és az átfogó közösség mutat kezdeteit kezdjük látni, ami valahol arra felé visszanyúlik, a bevezetőben szó volt, hogy az egység tudat, az, hogy mindannyian valahol ugyanabban az egybe tartozik. Valahol ezek erre felé mutatnak ezek a jelek és ezek a fejlődési pályák. És hát ennek a kezdeteit az ötödik gyökérfeltette. Ez mindenképpen olyan munka írható, ha bármilyen kulcsa dolgokat is mondjam. Pár szó, ha már ezzel van a legtöbb kapcsolatú manapság, hogy mi ilyen gyökérfajok, milyen alapfajok voltak ebben az ötödik gyökérfajban menni. A hindú, arab, iráni, kelta és a jelenlegi a teuton alfaj, aki a fejlődésnek a fő sodrát képviseli. Hát ez a britek, a németek, amerikaiak, ausztrálok, tehát a svédek, a skandinávok, tehát ezek oroszok, szerbek, nagyjából ez a csoport. Hindu, ők Indiát vették birtokba, 5000 évvel ezelőtt már, araboktól, irániaktól, kelták, ugye Franciaország, Spanyolország, Írország, Olaszország területük, és azt bizonyára tudja mindenki, hogy ők mit tettek rá az asztalra, a fejlődésre. Hát ebből az a lényeg, hogy most még csak az ötödik hatfajnál járunk, az ötödik őkérfajnak.
Tehát ha úgy tetszik, az 5.5-ös ember verzió az, ami most a színpadon van.
És hát ennek a fajnak, alfajnak meg vannak a gyengeségei. Nagyon sok nagy mértékben a világ bajai ennek tudhatók benne. Ez pedig nem más, mint azt, hogy túlzottan hangsúlyozunk a különbségeket,
amiből következik az, hogy a versengésnek nagyon sok mindent alávetünk, nem kellene, mindenáron győzni igyekszik ennek a fajnak a jellemző embere. És azt gondolja, hogy az elméjével, ha sokat tud, akkor ez egy följogosítja sok mindenre. Olyasmivel is ember talán nem kellene, ami talán nem kellene, hogy megtegyen.
Ebből fakadó tisztítás pedig az utánunk következő alfaj fogja megfékezni,
legalábbis ő lenne erre hivatott, ez pedig a hatodik alfaj, most még igazából nincs neve, és valószínűleg csak valamikor később fognak nevet adni neki, most van születőben ez az ember típus. Nincs is egyértelmű külsődleges légyes áll, nem lehet kifékezni, hatodik alfajos. Igazából csak a viselkedés, talán tekintetük arckifejezések alapján lehet felismerni őket, már amennyire érzetlen lehetséges. Azt lehet talán még elmondani róluk, hogy a jellemzőjében egységtudat lesz, és abban lesz nagyon nagy szeretük, hogy olyan nézőpontokból közelítenek meg problémákat, és antagonisztikus típusnak tűnő ellentéteket képesek lesznek feloldani azáltal, hogy egész más megközelítésben állnak neki a problémának. És ha ilyen adottságokkal rendelkező ember vezető pozíciót kap egy országban, akkor ő nagyon sok mindenre képes lehet.
További érdekesség vagy megjegyzendő, hogy ezek az emberek nagyon fejlett idegrendszerrel rendelkeznek, is kell venni. Ez nagyon érzékenységben. Tehát ahhoz, hogy ne roncs legyen, mint felnőtt korára, aki ilyen érzékeny idegrendszerrel jön, és ilyen képességekkel rendelkezik, ez egy olyan harmonikus és szeretetteljes környezet kell, ami talán nem mindennapos manapság. Hát ők sem mindennaposak vagyunk. Ha majd eljutunk abba a világban, hogy nagy számmal lesznek jelen, és hatni is tudnak, akkor abban a világban már a hatalom és az erő jele a gyengétség lesz. És ez az is elősegíti, hogy ezeknek az embereknek ismét erős pszichikus képességei lesznek. Tehát úgymond a hatodik érzék, hogy jelentősen fejlettek lesz, mint ahogy ez nem megszokott. Képesek lesznek érzelmeket felfogni, hibertudat állapotban is, érzelmeket és mentalan gondolatokat is. És így ők egységesíteni tudják, ha önmagukban egyesíteni az ötödik alfajnak a magas szintű értelmét, és a negyediknek a fejlett érzelem világát, amit még egy kicsit megfűszereznek az ilyen pszichikus képességekkel is. A hetedik alfaj, ami majd még ezek után következik, igazából az, hogy ez mikor következik, de ezt nem tudjuk. És hogy milyenek lesznek, arról is már csak elég keveset tudhatunk, csak következtetéseik vannak. Ha az értelmi fejlődést visszatekintünk az elmúlt néhány fajra, akkor ha azt a görbét meghosszabbítjuk, akkor úgy lehet satszolni, hogy fejlettség, értelmi fejlettség tekintetében hozzá szaladt, mondjuk a hetedik alfaj néhány ezer, néhány tízezer év múlva. Addig eljutunk. Azért lehet csak szólni, hogy jóval fejlettebb értelemmel rendelkeznek, mint ahogy ebben megszokott. És ezzel párhuzamosan elkezdődik az intuíció kifejlődése benni. De tekintve az alapszabályt, hogy minden egyes gyökérfajnak egy saját szárazföldi konstellációja lesz, azzal is lehet számolni, hogy a hetedik alfaj kialakulása vége felé, vagy akkor tájt megkezdődik a jelenlegi szárazföldi felosztásnak a megváltozása. És a hatodik gyökérfajnak, az utána majd a következő gyökérfajnak a saját kontinenssel elkezd megszületni. És ez a hatodik gyökérfaj valószínűleg több ezer év múlva fog színre lépni, hogy ott mi lesz, ezekről a távoli jövőbeni dolgokról egyetemesen beszélünk. Annyit lehet csatolni, hogy a Földnek a rádióaktivitása az fokozatosan erősödni fog. Az elkövetkező év ezredekben és tízszázadokban. Kontinens tekintetében Európa és Észak-Amerika keleti része az le fog síjönni valószínűleg. És a keleti csendes óceánból, akkor én lemúlja a helyén, és még felemelkedik egy több rész. Hogy ez pontosan hol lesz, ezt persze kevesen tudják megmondani, akik meg tudják előtt. Ami a testét illeti, hogy a kinézetét és képességeit az embernek, vélhetően a mai testméretek megmarad, mint a további csökkenés nem következik be, hiszen a negyedik óta sem változik az ember külseje. Viszont kibinomult ételmiségségű fizikai testén bizonyára mindenki maga eljött idézni olyan embert, aki nagyon szép a látokban, akkor biztos találkoztunk minden rendesével. És egy újabb érzékszer nem olyan értelemben kell elmének tekinteni, amivel gondolkodunk, hanem inkább az a fajta képesség, hogy érzelmeket és gondolatokat tudjunk venni és adni. Tehát kicsit olyan ez, mint a gondolat átvitel. Csak nem szerencsés szó erre. A lényeg az, hogy egy újabb érzékszer kell ebben egyébként hajlan kifejlődni. És ez az lesz, ami hivatott a gondolatok és az érzések lételére, ételtudatállapotra is. Hiszen alvás közben mindannyian veszik ezeket, megsugározzuk a gondolatokat, érzéseket, csak hát arra aztán ébrenállapotban emettük. Legtöbb állat is. És ekkoriban már, akik előjárnak fejlettségbe, azok már fel tudják venni a kapcsolatot azokkal a lényekkel, akik nem a fizikai szinten élnek és hatnak. Mondjuk őket angyaloknak, ha úgy tetszik. Maradjunk inkább abban, hogy nem fizikai szinten létező lények. És hát nagyon a lényeges változás, hogy az erő és az összeuralma helyett az egységtudatot kezdi áthatni az emberek, az emberi kapcsolatokat. És végül az utolsó, a hetedik gyökérfajt, aztán a bolygó periódusban halt meg, aztán még kevesebbet tudunk értelemszerűen. Csak amit az előzőnél is elmondtam, hogy ismét tovább fokozódik a rádióaktivitás, mert ez nehéz elemek bomlása. És a bolygó periódus vége felé a Föld fokozatosan hálomba merít. Elkövetkezik egy nyugalmi periódus, ami minden egyesen aktív fázist egy bolygó életében követ. Ilyenkor az emberiség meg azok a lények is, akik nem hivatottak itt magként itt maradni, azok tovább vándorolnak a következő bolygóra, és a fejlődéskor ott folytatják. A körben soron következő, tehát az ötödik bolygóra érkezik. És már onnan is tovább, ott is lezajlik egy bolygó periódus. Így körbe megyünk a hét bolygón, és valamikor sok százmillió, akár milliárd év múlva az emberiség vissza fog térni a Földre, és akkor újabb kör kezdődik majd. Újabb bolygó periódus kezdődik majd. Kicsit előre szaladtam. Az emberi testet illetően továbbra még inkább javulhat, hogy az ételindulás, és még egy érzékszer elkezd kialakulni ezen a bolygóterületen, ez pedig az intuíció lesz. Most ez már nem is annyira elmével, vagy az érzelmekkel kapcsolatos kommunikáció, vagy azoknak az érzékelését jelenti, hanem még a fölött. Tehát olyan lényekkel, olyan világokkal való kapcsolat képességét, akiknek már igazából nem sok közük van a fizikai világot. Velük való kommunikáció lehetősége is kezd kialakulni ezen a hetedik gyökérfajban. Még nem fejlődik ki teljesen, mint ahogy az elme sem, mert ezzel még nincs vége a történetnek.
ugye az emberiség elé kitűzött cél, tehát nem a hetedik gyökérfalnak kell teljesíteni, hanem majd a hetedik kör végének, hetedik kör, hetedik gyökérfala. Ugyanis van még további három fejlődési kör előtt, ami sok, legjobb esetben sok százmillió év, 50 milliárdokban mérhető. Itt a Földön is más bolygókon, mert ahogy mondtam, a kör az 7 bolygóból áll, és ebből a kör csak egy. És minden bolygón 7-7 gyökér is halfaj, és teljesen más viszonyú értelem felüljön, mint ami most a Földön van, mert hát miért lenne két föld, bárha is. A többi bolygón teljesen más viszonyok uralkodnak, és ha visszatér a fejlődés kereke a Földre, és egészen biztos, hogy teljesen más viszonyok fognak kialakulni, mint amit most van. Mint ahogy ebben a Földön is teljesen más viszonyok van a mostani Földön is, mint az egyel megelőző Földön. És mikor végigmentünk mind a hét körött, mondom, a három is, ami végigmentünk előtt inkább, és akkor is eljutottunk a hetedik gyökérfalnak a végéhez, akkor lesz az, hogy véget ér a lány fejlődés, és a Föld halott bolygó lesz. Akkor elhagyja a lényegség. Végleg, és majd valamikor sok milliárd év múlva, ebből a Földből valami más lesz. Mint ahogy ez a Föld is igazából abból a bolygóból alakult ki, aminek a maradvány most a Hold. Tehát, hogyha eljutunk odáig, hogy három körrel később, akkor a Földből egy ilyen halott valami lesz, amilyen most a bolygó. És valahol a közelében a Földhöz érkezünk egy másik bolygó. De persze, akkor az már egészen mások fog megint kinézni, és azon egy egészen másik emberiség fog fejlődni, a maga hét körével végzőkért a lányát. Ennek a láncperiódusnak a várt összesített eredménye, ugye ahhoz, hogy a kvázi isteni szintet, az ufogalmaink szerint isteni szintet ki vagyunk hivatottak elérni ennek a láncperiódusnak a végére, ez kb. 60 milliárd emberre változtatható, az írások szerint, akiknek igazából a cél csak 20%-a fogja elérni, becslések szerint. Ezek azok, akik úgynevezett adeptusok lesznek, őket mondhatjuk úgy, mint az egyetemi diplomások. És valójában ők azok, akiket mondjuk még az ókorban, vagy akár a középkorban is Isten tisztelte tesztüket. A képességeik és aktivásokat. Tehát 20% lesz közül arhán, bármilyen főiskolai diplomásoknak egy szinten alacsonyabban, alacsonyabbra jutottak el az alatt az idő alatt. De azért ők is nagyon nagy dolgnak, hogy ők a középkor diplomák. 20%-ot mindenek beavatkoztak, akkor ez a hasonló példával élve, ez az érettségi lettek, hogy első második is értem Isten, mint amilyen például Pál apostol volt, akik az ilyen, hát ők voltak, akik nagyjából tudják volna tenni dolgot. És 40% személyiség volt, aki emberként testre költött ebben a hét körben, az várhatóan mutat vissza. És ők lesznek azok, akik a következő láncperiódusban, amikor az új föld majd megépül, akkor ők lesznek azok, akik a fákját viszik, és ők lesznek a vezetők. És ők lesznek annak a rendszernek, annak a világnak az első diplomásai. Tehát nincs elvesztegetett idő, vagy elveszett idő. És ha valakinek nem elég az, ahová a legattus eljött. Tehát még akkor is kíváncsi, hogy utána mi van. Jó, jó, de engem az is érdekel, hogy utána mi van. Ha valaki még erre is kíváncsi, akkor néhány dolgot mondok arra is. Amit lehet tudni egyáltalán, hogy mi a legattus. Nincs szükség a többé testére. Hát nem csak a fizikai, hanem az érzelem és mentális testére sem. De képes újra létrehozni azokat, ha a feladatait kívánja, mint el kell végezni. Ha valaki eljutott erre a szintre, adeptussá vált, mindent elsajátított ehhez, akkor hét úton indulhat tovább. Hát ebből bevallom őszintén, de nem csak én, van néhány, mások sem, van néhány, amit igazából nem tudok megnevelni, hogy mi akar lenni. Nem körítem, akik tudják, valószínűleg azért nem, mert úgy sem értem. Az első ilyen út, az a nirvána világa, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ilyen. A nirvána az elég vegyes képzetek kapcsolódnak, sokan azt a megsemmisüléssel azonosítják. Valójában nem erről van szó, inkább talán úgy lehetne érzékeltetni, hogy a tökéletes boldogság és nyugalom állapota. És ebben az állapotban marad az adat is, aki ezt az utat választja, majd valamikor a jövőbeni világban avatárként jelenik. Istenének testesülésként. A második ilyen út egy spirituális lét szakasza, hát ez egy olyan, amire elég kevés számokat adunk, hogy ebből a konkrétan mi is akar lenni. Én nem találok még most, nem tudom, hogy az okkult magyarázatokat fűzni, hogy ott magasak, magam sem értek. Van egy harmadik út, ami talán úgy lehetne mondani, hogy a védőfal, amely megőrzi a világot a működött szenvedésekről. Ezek azok az emberek, akiket a köznyelv nagyon sokszor a védő angyalokként emelje. Tehát ők képesek arra, hogy a egyes emberekben, inkább már nagyobb ember csoportokról van szó, az ő védelmükben, akár saját maguktól megvédeni őket, akár mástól, képesek arra, hogy megjelenjenek és közbeavatkozzanak. De a nagyobb részében az idejüknek nem azt teszik, a tevékenység lényege nem ez, hanem olyan spirituális energiákat generálnak, ami komoly hatással bírja rá a világra, és az emberek gondolataira, érzésvilágára. Lehet egy út az, hogy a Föld okkult hierarchiájának a tagjává válik egy adeptus. Ők közéjük tartoznak azok, akiket a teozófiában úgy emlegetik, hogy a mesterek. De egyébként között ők azok, akik tanítványokat is fogadnak és képeznek. És a Föld okkult hierarchiájának a feladata az, hogy biztosítsa az emberiség végső fejlődési céljának elérését. Itt nem arra kell gondolni, hogy világkormánynak a hasonló összeesküvési elméleteknek a szolgaira, mert ilyen részletekkel ők nem foglalkoznak, hanem a fejlődés fősorát igyekeznek megszabni, és az emberiséget azok tartani. Ők gondolják vissza a esetére, hát ott közbeavatkoztak. De piszticsári dolgokkal nem foglalkoznak, azt az emberek alapján. Az akkor avatkoznak be, ha ezt az emberiség karmára megengedi, illetve hogyha a végső terv végcélja, az veszélybe kerül. Egy másik lehetséges út az, hogy szerepet kapnak egy következő, vagy egy másik lánc építésében, kvázi bolygó, vagy világok építései lesznek. Ez sem egy kellemetlen feladat. Átléphetnek az angyali fejlődés vonalára. Ez csak egy másik világ, vannak a saját törvényei és feladatai. Vagy beléphet a naplomusz, a naprendszernek, ha itt a teremtőjének, istenőjének, éltetőjének a törzskarába, és bármelyik bolygón a naprendszerben szerepet kaphat. Oda megy, ahová a naprogosz ügyetlenik a fővezető irányítja, a rendszer fővezető, és olyan munkát végez, amire szükség van. Pár szót arról, hogy a negyedik adeptus, mint az okkult hierarchia tagja, mint a mester, nincs az. Számunkra ők a legközelebbiek. Az ő feladatuk a földi élet kiteljesítése. Ezek az emberek, vagy mesterek nem, ahogy mondtam, elég nagy dolgokkal foglalkoznak, tehát mondjuk egy kontinens egy teljes egészében, nem csak az emberek, az egynek a feladata. Azt kordában tartani és az útban tartani. Hogy érzékeltessen, miről van szó, annyit érdemes arról tudni, hogy a mesternek foglalkoznia kell a fejlődés valamennyi struktúrával. Nem csak a fizikai szinten, hanem a fejlett világokkal is, és minden formájával. Emberekkel, angyalokkal, természetszellemekkel, ásványi, növényi birodalom, stb. Mind az ő felügyelete alá tartozik, mondjuk a kontinensen. Ez sem egy unalmas feladat. Ennél többet elég nehéz lenne mondani, még ezt is a mesterek, és hát ha ott úgy a hierarchia munkáját is elég nehéz szavakba önteni. Későbbre, vagy ennél messzebbre nem is merészkednek. Nézzük meg összefoglalva, hogy eddig mi lehetünk. Az élet értelme a tökéletesség, vagyis az, hogy az Isten kint elérése, mi számít. A tökéletesség, mint olyan más létformák számára nyilván máshol van. Ettől még annak a végzője lehet számukra ugyanolyan elérhetetlen, mint számukra az Isten elérése. Mi most? Hát biztos, hogy sokáig ugye. A fejlődés szellem és anyag kölcsönhatása, de a fő mozgatója az egésznek a szellem, csak ő céljai jött történetben, nem pedig véletlenül szerűen, ahogy sikerült. Az emberi fejlődésnek a fő törvényei felsorolva ezek a reinkarnáció, karma, dharma és periódikusság. Vannak más törvények is, amik hatnak lent, és amiken bejük kell lépni, de ez a milliódi a legfontosabb. Mindenhol megjelenik az ember életében. Minden ember, vagyis az a szellem valójában, akinek mi a járművei vagyunk emberek, évmilliárdok alatt végigjártunk valamennyi alacsonyabb létforma. Erre nem tértem ki részleteiben, de ezt nem úgy kell érteni, hogy én most 1000 évvel ezelőtt egy gyémánt voltam, és nem erről van szó, csak az a lény, aki valójában a nőben én vagyok, az azt a létformát is megtapasztalta, végigjárta. Az emberi fejlődés útja egy bolygó penyúlítva, legalábbis két körben, két bolygóban, két körben és két alkalmi keresztül zajlik. Hát ha minden meg, minden alkalmi, csak egy felületünk testet, akkor is képen megnézzük a testet. Ezt érdemes megjegyezni, amikor fölmerülnek ilyen dolgok, vagy felvetések, vagy azzal hitegetik az embert, hogy jó, hát én már a végén járok az útnak, és már csak egy-két testetértés van, a megvilágosodások és az Istenet elérjen. Ha ebbe belegondol az ember is, hogy hányan vagyunk olyanok, akiknek egy alkalman, egy testetértés ahhoz, hogy minden szükséges dolgot megtanuljunk, amit lehet, akkor egy kicsit szerényekre teszünk valamit. Az ember elé ezen a láncon kitűzött cél. Mondtam, egy fejlődési rendszer 7 láncból áll. Hát ezen a láncon a kitűzött cél az adaptusi fejlettség. Egy későbbi láncon, ahol majd az a bolygón indul, ami a földből épült, annak lesz a 5. bolygója, a későbbi láncon, ami már jobban magasabb cél kell elérni. Illetve nem nekünk, mert mivel remélhetőleg az újra már kívülködtünk. Legalábbis igyekezzünk, hogy így legyen. De a későbbi emberiségnek már magasabb cél fog megkitűzni. Az adeptus már túllép az emberi fejlettségen. És hát látták, hogy hogy dadogta, amikor az adeptus előtt megnyíló 7 útnak a üdenlétéről próbáltam számot adni. Valójában ezek számunkra felfoghatatlan távlatok és lehetőségek. Pedig adeptusok már ma is lennek. És ha nem is sokan, de azért 2 számra. Lehet, hogy nem is tudjuk róluk, hogy ez. Tehát nem lehetetlen a vállalkozás. Pedig ők elhozni, hogy a szerencsére. És ha valakinek még hogy ez sem elég, hanem arra is kíváncsi, hogy minden az adeptuson túl. Ott már csak spekulációkra hagyatkoznék, és csak azt mondom, hogy amikor fölnéznek az égre, akkor azt látják, hogy nagyon sok csillag van. Azoknak a csillagoknak egy jelentős része valószínűleg a naprendszeri és hasonló spiráloknak adózta. Még akkor is, ha ezeket nem látjuk, mert nem tudjuk, hogy szinten van. Azt tudni lehet, hogy minden egyes ilyen rendszernek a létrehozója és értetője, az valaha, valamikor, valahol átment ezen a fokozaton, ahol most mi vagyunk. Amiből az is következik, hogy mi arra tartunk. Erre gondoljanak, amikor a kishitűség hatalmába kerül, hatalmába kerül ilyeneket, hogy ezek számunkra elképzelhetek, amit lehetek ilyen állítani. Gondolom, hogy valami ilyesmi járt az eszébe Madács Imrének is, amikor az ember tragédiája befejező sorai papírra vetette. Hadd búcsúzzam most én is ezekkel a sorokkal, és hadd járuljon a javulás is ezekkel. Gondolkodjon a tagokon, hogyha hazavettek. Akkor most még a kérdésekre van idő. Ha van. Emlős állat az embertől származik, de egy olyan régi periódusban történt meg ez az elágyazás, amikor nem mondhatjuk azt, tehát a két dolgot nem is tudom, hogy jöttek egy platformra az emlős állat és meg az ember periódus. Ha eddig nem mondtam róla a kérdést, akkor...
És elmondod azt, hogy az emlős állat akkor az emberi kettőből...
Igen, így van.
És az elmondásról van, hogy nem tudtam.
Hogy kapcsolódik?
Az ember más nem emberi
születi. Igen, de aki ebből az egykori ember kezdeményből állatként megszületett, az nem örökölt, az nem vitte magával az ember. Tehát az ember, az egyén, a szellemi lény, az nem ment abban a darabban. Az megmaradt abban az emberben, aki tudod a darab levált.
Kifejezetten a formáról.
Nem csak a formáról.
A testednek a fejlődéséből van szó. Ugye az ember, mint olyan, nem csak fizikai test, nem csak egy forma, hanem annál több. Itt most arról a formáról, ami az emlős állatot alkotja, meg arról az ősi emberi formáról. Tehát csak egy kicsiket bele, az a kettő közös.
Az ember valójában szellemlény, akinek a testünk, amit most itt embernek tartunk, csak a járműben, több rétege annak a testünk. Amikor ez az elválás megtörtént, akkor ebből az egykori embernek a fizikai testéből leváló darabok, azok nem ember szellemnek a lakhelyéről, vagy járművéről váltak, hanem egy állati csoportlélek számára biztosította formát, amit az beköltözhet. Gondolom, akkor összefélünk.
Yeah.
A két dolgot kell mondani ezzel kapcsolatban, egyébként nagyon észszerű a kérdés. Az egyik az, hogy a fosszíliákat, amiket találnak a Földön, azoknak az adatálása. Az itt abból indul ki, különböző ilyen kormeghatározások, azok a rádióaktív izotópok felezési idejéről indulnak ki. Amelyik gyorsabb felezési idejű, az rövidebb időt mérjük vele, a hosszabb felezési idejűekkel, meg a nagyobb időtávlatokat mérjük, kérjük manapság. Csak hogy ez azon a feltevésen alapul, hogy ez a bomlási sebesség az állandó. Hát pedig ez nem bizonyított. A teozófia azt mondja, hogy itt most erre nem tudtunk kitérni, de a fejlődésnek van egy ilyen alászálló és felemelkedő minden. Van egy olyan fázisa minden anyagi fejlődésnek, hogy az anyag a szellemvilágból alászál egyre inkább sűrűsödik, aztán amikor eléri az alsó pontot, akkor elkezd emelkedni, és egyre inkább ételivé válik. Az emberrel kapcsolatban mondtam is. Aztán az ételivé válás, az gyakorlatilag annyit jelent, hogy a legdurvább, legsűrűbb anyagi összetevők, azok elkezdenek feldolgozni. Ez a rádióaktivitás. Márpedig azt is említettem, hogy mi most a negyedik lánc, a negyedik körének a negyedik bolygóján vagyunk, ami a teljes fejlődési skála, az alászállás és a felemelkedés legközelebb. Tehát amikor elértük az alját, akkortól kezdődik a rádióaktivitás. Nem előbb, akkor. És ez nem 120 millió évvel ezelőtt, ez a középpont, hanem körülbelül 11 millió évvel ezelőtt. Tehát az a bomlás, amit most ugye 100 millió évek a sarkolnak, az igazából 11 millió évvel kezdődik. És fokozatosan erősödni fog a jövőben. Tehát egyrészt a kezdőpont az nem a Föld születése, hanem az a 11 millió évvel ezelőtt, amikor a fordulópont volt, a harmadik gyökérszak közöttünk. Ez az egyik dolog, a másik pedig azok a fosszíliák, amiket felszínre hoznak az ásatásokkal, azoknak egy jelentős része az nem ebből a bolygó periódusból származik, hanem korábbi körből. Nem a negyedik, hanem a harmadik körből, egy teljesen más állatvilágból. Akkor is léteztek ott emberek, csak egy kicsit másként nézett ki a dolog. Arról itt most nem is beszéltünk. Tehát az alacsonyabb rendű élőlények, mint amilyenek a kovatestűek, vagy a kagylók, a halak, meg ilyesmi, vízi dinoszauruszok, azok nagy valószínűséggel nem is ebben a bolygóban éltek. Hát most innentől kezdve elég nehéz azt mondani, hogy a dinók azok 120 millió évvel ezelőtt már léteztek. Nem tudom, kielégítő, vagy teljesen hihetetlen volt, amit mondtam. Észszerű megint csak a kérdés. Ezek a képek olyan könyvből valók, amik ez cím, hogy Atlantis és Lemúria legyen rá, azt a milyen címmel lehetnek a
gyerekes.
Azt nem tudom, hogy a magyar kiadásban ezek a térképek számára voltak az interneten.
Csak nem színes.
A keletkezéséről ennek. Aki ezeket a dolgokat látta és leírta, hogy mi történt, hogy a sok millió évvel ezelőtt, meg hogy hogy nézett ki a harmadik, harmadik, második. Ehhez olyan fokú fejlettség kell, aki olyan finom világokban járatos, tisztánlátó, aki képes ezeket a rekordokat, feljegyzéseket az Atlasz kronikában előre. Sok ilyen ember volt egyébként. Ez konkrétan ezek a feljegyzések és ezek a dolgok, ezek Charles Webster lett vétel, ezekről származtak. de mondhatok ilyet szóval.
Csak
egy időben beszélünk. Persze, igen, de aki kitalált egyet, hogy társulat, igen, is.
Rudolf Steiner,
igen. Ő is kiadott olyan könyveket, amit ebben az időszakban foglalkoztak. Nagyon érdekes, ugye, említettem, hogy biztos fölmerültem ebben a képtelenség, hogy 7-8 méteres emberek, hát meg se bírja a testet. Összerúgtam a saját súlya alatt. Ez úgy lehet feloldani, nyilván itt nem is fölmerült, hogy igazából az ő testet nem volt ennyire közben. Nem egy 7-8 méteres olyan testet kellett, ami meg van én, mert az nehezen bírnál a sorunkra. De az a testet sokkal ritkább volt, sokkal több volt benne az állítanak. A másik pedig az, hogy mondtam, abban a világban nagyon mások voltak a viszonyok erre, csak egy utalást tesz Rudolf Steiner, hiszen az apasa krónikázó kipakörülőben, hogy azt mondja, hogy a levegő az sokkal sűrűbb volt, és a víz sokkal hűvebb. De azt mondja, hogy ennek a magyarázatát most nem mondtam. Ha sokkal sűrűbb a levegő, akkor azt jelenti, hogy a felhajtó erő is sokkal nagyobb. Tehát a súlya nem volt olyan, mint a hatalmas. És azt sem biztos, hogy a föld gravitációja akkor ugyan még volt. Hiszen a föld is szépen sugorozottan az időben, és úgy is. A leszármazottaik, távoli leszármazottaik ma is megtalálhatók az egyes afrikai természeti népek, illetve a másik ilyen vonulat még Ausztráliában, azt mondjuk, hogy elszülöttek. Ezek viszont a közeli, aki nem közeli, távoli leszármazottai, de még a formai jegyeikből sokat megőriztek, nyilván a méretüket, meg a gyorsaságukat már nem. De az utolsó, a 7. alfajnak a sajátságaiból a dolgok nagyon sokat megőriztek. Ugye az ausztrál benszülöttek, hogy ilyen nagyon érdekes képes fekete, ugye színeiket már. Nem, a harmadik gyökérfajnak az utolsó alfajai, azok már ott a kezdetleges művészeti formáknál is voltak. Egyébként a Húsvét szigeteken, hogyha arra a weboldalra fölmegyünk, meg itt a színét föl is villantottam, meg egyéb helyeken is, nem csak ezeket az óriás szobrokat mutatják, hanem vannak nagyon érdekes domborművek is. Amik olyan embereket mutatnak, akik már csúsznak, másznak a sárban. Én említettem, hogy igazából csak az 5. alfajtó, 3. főfaj, 5. hendő, gyökérfaj, 5. alfajától beszélhetünk olyan meleg csontozatról, ami alkalmas lett arra, hogy legyen esetjének el. Azt megelőzően ilyen, hát, amit a dolgból mindig is nevelt rá. Tehát ilyen ember formájú, ilyen csúszkáló valakik, amit ott már dolgból mindig. A vezető. Ott ugyan már a fejlettebbekben megjelent az emberi öntudat, de azért annak a fajnak, legkülönösen korábbi alfajoknak nem volt meg az az önálló akarata és tudata, mint amilyen ma elképzelünk egy embernél. Hanem nekik voltak ilyen, mondjuk úgy, Isten királyaik, akik mentálisan irányították őket. Tehát azt az érzéseket, gondolatokat sugározták ki, ezek lettek és azt tették, amit ezek a gondolatok, érzések sugároztak. Halkan megjegyzem, hogy egy nekem is megjegyzem. Lásd hasonlítani. Csak költek erre. Nálunk ez azért kellett egy pár év, amíg annyian megérültek tőle. Rövidesen, néhány napon belül nyomdából kijön az a könyv, ami ennek az egész történetnek az alapját és összefoglalja. Ennél sokkal többet és sokkal alaposabb.
Nem képzelhető, hogy a másik egy hétre beszélgetésen már ott lesz a könyv. Akkor van a könyvistát? Én hétfőn visszék el, jövő hét kezdődött már több mint két hétet, tehát az már 15 nap lesz, tehát nagyon elképzelhető.
De ha nem, még akkor sincs nagy rész, mert a lemez, ami könyvformában megjelenik a honlapon is olvasható. Ez a cím egy életfejlődésen a rendszerben. És hát még van ott sok más is, ami ehhez a témához kapcsolódik, de talán az van. Az ad egy átfogó képet. Nem azt mondom, hogy egy könnyű olvasmány annak, aki most kell ismerkedni ezzel a témáról, de ahol el kell kezdeni. Aztán a mozaikot elejére kezdeni.
Még valamit érdemes figyelembe venni, hogy ilyen típusú ismereteknél, hogy ezeknek a, egyrészt a felderítése, tehát a kikutatása, másrészt az ismereteknek a mi nyelvünkre és a mi gondolkodásunk módunkra való lefordítása, az néhány embernek a tevékenysége, akiknek a saját tulajdonságai, saját képességei nyilvánvalóan színezték ezeket a dolgokat. Tehát semmiképpen nem szabad ezeket úgy venni, hogy ezek tüzelések igazságot. Ez egyfajta megközelítés, általában ezek a kutatók is hozzá szokták tenni, hogy mindnyájunkban benne van ez a lehetőség, hogy ezeket a képességeket megszerezzük, és saját magunk járjunk utána, nevezünk azt, hogy akassának, mindegy, abban a közegben, ahol ezek a nyomok megtalálhatók és rögzültek. Tehát tetséget úgy kell fogni, hogy ez egyfajta megközelítés.
Ugye hát a teozófia nem jelenti ki, hogy márpedig ez az igazság. Nem dogmaként hirdeti, amit hirdet, hanem egyfajta megközelítése a világnak. Ha az ember megnézi és ezt a koherens világképnek tartja és igaznak érzi, akkor számára ez egy értelmes út lehet. Aki számára egy sületlenség, az nyilván nem fog ebbe az irányba elmenni, valami más. De végül is minden út ugyanoda vezet. Tehát kell tovább tart. Hát ha elfogtak a kérdések, akkor megköszönöm a figyelmüket még egyszer, és János akkor egy hét múlva. Egy hét múlva, milyen utca, bocsánat.
Koránszki
utcában. Igen.
De mindestében.
Igen, hogy nem tudtam meg, igen. Oda megyek. Jó, akkor a viszettlátásig.
A legközelebbi alkalom az eszemberben az,